Nem tudom, hogy Pekingben, vagy főleg Sánkhájban szoktak-e pittyeregni a dugóban, mondjuk a gazdagok, hogyha nagyon-nagyon elakadnak, viszont azért az érzékelhető, hogy a kínai kormányzat vaskézzel irányítja a koronavírus helyzetet, nagy lezárások vannak, amint felüti valahol a betegség a fejét, és hát néha, mintha vaskézzel irányítaná azt is, hogy ki lehet gazdag, nagyon gazdag, vagy kinek kell hirtelen az elmúlt évtizedek, hát fogalmazunk úgy, hagyományainak megfelelően néha valamit beáldozni a közösbe. Mennyire lehet arra számítani, hogy tényleg a legnagyobb luxus piaccá válhat Kína a következő 3 évben, vagy mennyire függ ez a politikától? Kérdezem Székely Zsolt közgazdászt, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Hát valójában valószínűsíthető, hogy Kína már most is egy jelentős luxus piacot képvisel, és ugye ennek két érdekes, vagy két izgalmasabb aspektusa van. Egyrészt a világ legnagyobb országáról beszélünk, egy óriási gazdaságról, óriási népességről, ugye 1,4 milliárd embert meghaladó lakosságról. Tehát egy ekkora ország, egy ekkora potenciális gazdaság, vagy igazán nem is potenciális, tulajdonképpen már a világpiacon pozíciókat kivívott gazdaság óhatatlanul is elkezdi kitermelni a gazdagokat, és vagy a szupergazdagokat. Ugye itt a kérdés az, hogy ezek a jövedelmi viszonyok, vagy ezek a vagyonbeli pozíciók mennyire lesznek, mi lesz a megoszlásuk. Tehát, hogy kevés szupergazdag lesz, vagy esetleg egyre több úgynevezett gazdagok lesznek, vagy egyre több gazdag lesz, akik ezen a piacon erőteljesen meg fognak jelenni. Ez azért izgalmas, mert bizonyos tanulmányok szerint jelenleg is majdnem másfél millió yuan milliómos él Kínában, és ebben nem számítjuk bele Makaót és Hongkongot, ugye ez 40-50 millió forint közötti vagyonnal rendelkező embereket jelenti, amelyek gyakorlatilag megalapozhatják a jövőben azt a osztályt, ami Kína történelmében nem nagyon létezett, ugye ez az úgynevezett középosztály. És emellett persze megjelentek a szupergazdagok is, akikből hát több mint 90 ezer van, ezek a milliárdosok, tehát 40-50 milliárd forintot meghaladó vagyonnal rendelkező emberek. Tehát itt csak nagyjából érzékelhetjük így a számokat, hát ez egy székesfehérvárnyi multimilliárdosról beszélünk Kínában. Úgyhogy ez egy nagyon erőteljes gazdasági és piaci, luxuspiaci potenciált jelent. De itt jön a másik aspektus a képbe, ami a kínai kormány, vagy a kínai vezetőségnek, a kínai vezetésnek a hozzáállása, hogy ők hogyan szeretnék ezt a helyzetet kezelni. Hiszen Kínában mind a mellett, hogy nagyon sok gazdag ember jelent meg, természetesen a társadalmi egyenlőtlenségek ugyanúgy léteznek, ahogy a világban is. Tehát nagyon sok ember él nagyon rossz körülmények között, környezetszennyezés által sújtott területeken, vagy esetleg olyan helyeken dolgoznak, amelyek az egészségüket veszélyeztetik nagyon kevés pénzért. A másik oldalon meg ott vannak a gazdagok és a szupergazdagok. Nem véletlenül kezdte el a kínai vezetés is ezelőtt fél évvel, vagy talán egy évvel ezelőtt is pengetni a újraelosztás szükségességének a retorikáját. Magyarul, vagy kínaiul az ő szempontjukból, ez azt jelenti, hogy a gazdagoknak kicsit az orrukra kezdtek koppintani, és ez már érzékelhető is egyébként az ottani piacokon, hogy mindenki próbál úgy helyezkedni, hogy ennek az új kínai egyelőre még csak ajánlás szintjén megfogalmazott irányelvnek megfeleljen. Ami azért érdekes dolog, mert mint mondtam az előbb, a társadalmi egyenlőtlenség, a jövedelmek polarizációja és a társadalmi életszínvonal polarizációja az egy világjelenség. Most élőben lekövethetjük azt, hogy egy Kína, egy ország, ráadásul, hogy fogalmaztál, egy vaskézzel irányított ország, vajon hogyan tudja ezt a problémát kezelni?
Hát egyelőre az látszik egyébként külső szemlélőként, hogyha túl nagyra nő egy cég, vagy egy cégvezér, akkor szépen megkérik, de hát nyilván ez a szó, ez inkább ilyen patetikus, nem megkérik, hanem gyakorlatilag kierőszakolják azt, hogy vagy darabolja fel a céget, vagy hozza egy részét haza, például az Egyesült Államokból, és akkor kiléptetik ott a tőzsdéről, de mindenképpen valamit vigyen vissza a közösbe. Mennyire lehet azt mondani, hogy azért a szupergazdagok ezt néha kijátsszák, mert azért korábban lehetett arról hallani, hogy nem véletlenül van időszakonként olyan nagy pörgés például a bitcoin árfolyamában, tehát persze lehet, hogy nagy veszteségeket szenvednek el mondjuk a kínai gazdagok, hogyha abba teszik a pénzüket és kiviszik mondjuk Kanadába, mert van állítólag ilyen módszer, de még mindig jobb, mint hogyha elveszik tőlük az egészet. Szóval ettől függetlenül, hogy mi a kínai irányelv, gondolod, hogy azért valamekkora vagyonokat mentenek így ki?
Egészen biztos. Pont az előbb az előző gondolatmenet befejezéseként említettem ezt a kínai vezetés retorikájában bekövetkezett változást, tehát ez egy olyan nagyon erős mondás, ami a szupergazdagokat, illetve a szupergazdagság felé nyomuló gazdagokat arra készteti, hogy egyrészt pénzt menekítsenek ki az országból, és most már nem csak azért, mert korábban, azért az elmúlt 5 évben, vagy 5-10 évben, amikor kínai pénz jött ki az országból, akkor alapvetően kettő dolog miatt jött ki, egyrészt a kínai állami stratégiai érdekek mentén, másrészt pedig a kínai emberek, vagy a kínai tőkések, nevezzük ezt így, kerestek befektetési lehetőségeket Kínán kívül. Most megjelent a harmadik típusú kiáramlás, ami gyakorlatilag a kimenekítést jelenti. De azért ne legyünk naívak, nyilván a szupergazdagok azok szupergazdagok maradnak. Érdemes megnézni például a kínai top 100-as listát, amelynek az elején 65 milliárd dolláros vagyonnal az a Zhongshan Shan van, aki a Nongfu ásványvíz birodalmat alapította. Második helyen pedig a TikTok tulajdonosa van 59 milliárd dollárral. És hogy mennyire érdekesen jelzi az aktuális gazdaság és gazdaságpolitikai viszonyokat, hogy az első 10-ben már nem találunk ingatlan fejlesztéshez, vagy ingatlan befektetéshez sorolható milliárdosokat. Nyilván ez a tavalyi Evergrande botrány.
Az Evergrande, ez egy kicsit más, igen.
Igen.
Mennyire lehet egyébként azt mondani, hogy a kínai szupergazdagok annyira nem fogjuk fel szerintem európai léptékkel, hogy mennyire gazdagok, hogy igazából már bőven vetélytársai az amerikaiaknak. Hát itt említetted a TikTokot, amely igazából szerintem már kezdi maga alá gyűrni a Facebookot, és a Facebook minden erejével dolgozik azon, hogy ez ne így legyen, de nagyon nagy korosztályokat veszít el ez a közösségi oldal, és a TikTok nekem személy szerint megmagyarázhatatlan módon, de hasít. Szóval rengeteg minden lehet valószínűleg Kínában is olyan fejlesztés, amiről még nem is tudunk, vagy csak később fogjuk megtudni. És amikor már piacra kerül, dollár milliárdokat hoz, akkor jövünk rá, hogy hoppá, ott is bőven vannak olyan dolgok, amelyek piacra érdemesek és gazdaggá tesznek embereket. Szóval hozzá kell majd ehhez szokni európai szemmel, hogy bizony már nem biztos, hogy minden értelemben az Egyesült Államokból fújják a passzát szelet?
Nagyon is hozzá kell szokni, sőt, ezek az Egyesült Államok kormánya és az Egyesült Államok összességében is elkezdhet ezt hozzászokni, hiszen most akkor a geopolitikai vagy geostratégiai részeket a félretesszük, hogy tulajdonképpen most már az Egyesült Államoknak a legnagyobb riválisan, meg a legnagyobb veszélyforrás a világon az Kína, és nem Oroszország, de most ha ezt félretesszük, és egyszerűen csak a gazdasági oldalt nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a piac törvényei szerint bizony a jobbak győznek. És az a TikTokról beszéltünk, vagy említettük az előbb, a TikTok az pontosan egy olyan, ráadásul aktuális trendeket tükröző termék, vagy szolgáltatás, ami nagyon jól jelzi azt, hogy a kínaiak, ha kell, akkor pontosan meg tudják érezni azt, hogy hova kell betörni. De említenék még egy dolgot, például ezen a bizonyos szupergazdag toplistán a harmadik helyezett, bizonyos Robin Zeng, a Kettle nevű cégnek a tulajdonos elnök, amely például akkumulátorgyártással foglalkozik. Most azt kell tudni, hogy ez a cég gyakorlatilag a világ akkumulátorgyártásának a piacvezetője. Ami azért fontos, mert az egész világ elindultunk most pár évvel ezelőtt. Most az egész világ alatt Kínán kívüli világot értem. Elindultunk ebbe az elektromobilitás irányába, elektromos autók, elektromos buszok, elektromos kamionok és így tovább. Akkor, amikor Kínában ennek már hagyományai vannak. Ami azért, még egyszer mondom, azért izgalmas, meg azért jelentőség teljes ebből a szempontból, mert például ők már rég benne vannak ebben a szakmában, és ez már ugye a piacon is egy tény, hogy ők ebben a legjobbak. Tehát itt már Egyesült Államok nem rúg labdába.
Arról nem. Igen,
még egy utolsó mondás, Kínában több dollármilliárdos van, mint az Egyesült Államokban.
Hát szerintem ez volt a legütősebb mondat így a végére. Aki még fejez be, légy szíves.
Oké, csak persze négyszer annyian is vannak, vagy pontosabban ötször annyian majdnem, de azért ez egy tény, abszolút értékben véve több milliárdos van Kínában, mint az Egyesült Államokban.
Hát meglátjuk. Azért ez
a pozíciót.
Meglátjuk, hogy majd ezt a gazdasági erőt mivé akarja konvertálni Kína, és hát persze elmondjuk majd azt is, hogyha egy-egy új cég, mondjuk kínai, olyan erőteljes gazdasági izmokat mutat, ami már az amerikaiakat is néha kétvára fekteti. Székely Zsolt közgazdászt hallották az elmúlt percekben. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Én köszönöm, viszont hallásra!